A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. A Máté evangéliuma 7. részéből, a 7. verstől a 11. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Máté evangéliuma 7. részéből. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Ugyanígy ki az közületek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki. Vagy ha halad kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz léptetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívükbe fogadását. Fennállva imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért a végtelen kegyelemért, amellyel megtartottad az életünket. Légy áldott, hogy napról napra gondot viselsz rólunk. Bár megvalljuk a színed előtt, hogy ezt a nagy jóságot nem érdemeljük meg. Köszönjük, hogy mégis szeretsz, törődsz velünk, számon tartod az életünket. Hála tercével köszönjük meg családunk tagjait. Imádkozunk hozzánk azokért az emberekért, akik vigyáznak ránk. Az orvosokért, az egészségügyben dolgozókért, ápolókért is, az ott lévő sok-sok kétkezi munkát végző emberért. Imádkozunk hozzánk. Postákon, gyógyszertárakban, az üzletekben dolgozókért. Kérjük, hogy mindnyájukat őrizd meg ebben a koronavírus fertőzésben. Kérjük, hogy segítsd őket, hogy ne kapják el, ha pedig elkapták, akkor meggyógyulhassanak. Könyörgünk hozzád, Úr Jézus Krisztus! Tisztíts meg bennünket a mi bűneinktől. Most különösképpen is eléd hozzuk azt a mulasztásunkat, amit elkövetünk oly sokszor, amikor elhanyagoljuk az imádságot. Szeretnénk, hogyha az ima életünkön keresztül gazdag ajándékokat adnál a számunkra. Kérünk szépen, hogy újítsd meg a mi ima életünket, erősíts meg, segíts, hogy elmélyüljünk az imádságban, és mindeközben megtapasztaljuk jóságodat és szeretetedet. Könyörögve kérünk, küldd el ma is a te szent lelkedet. Ide is, a mi templomunkban. És kérünk, hogy küldd el a te szent lelkedet azokhoz, akik akár egyedül fekszenek betegágyon és hallgatják az igét, akár pedig kórházban vannak, vagy családi közösségben együtt hallgatják a neked adott illő tisztelettel az igét. Kérjük, hogy te szentelj meg bennünket, hogy értsük a te akaratodat, azt a szívünkbe tudjuk fogadni. És a hétköznapokban pedig megcselekvői lehessünk a te beszédednek. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 370. dicséretünk első versét énekeljük el, helyünket elfoglalva énekeljük el, 370. dicséretünk első verse. Így kezdődik, Jövel Szentlélek, Úristen! Thank you. a római levél 12. részéből, a 8. verstől a 21. versig. Hosszabb ige szakaszt olvasok fel, de most ebből az ige szakaszból, majd az ige hirdetés magyarázataképpen csak a 12. versből fogok ismételten felolvasni, annak is csak egy rövid részletét. De most felolvasom az egész ige szakaszt a 8. verstől a 21. versig. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt engedékenyek. A tiszteletadásban egymást megelőzök. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok. A léletben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek. A nyomorúságban legyetek kitartóak. Az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszét. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsa gyűjtesz a fejére. Ne győzöl le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Amen. Egy nagyon-nagyon rövid részt szeretnék kiemelni ebből az igéből, a 12. rész 12. verséből, amelyik így szól. Legyetek kitartóak az imádságban, álhatatosak. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt már prédikáltam az imádságról. Akkor azt mondtam el, hogy az imádság a személyes Isten kapcsolat legfontosabb része. Azzal szeretjük Istent, hogy imádkozunk hozzá. Azért fontos az elcsendesedés és az imádság, tehát a lelki élet, hogy személyesen kapcsolatban legyünk az élő Istennel, és megtöltekezzünk az élő Isten szeretetével. Nem akarom megismételni a néhány héttel ezelőtti gondolatokat. Most a prédikációban csak arra az egyetlen kérdésre keresem a feleletet. Mi az oka, hogy néhányan átélik az ima meghallgatást, amit kérnek a mindenható Istentől, az beteljesül. De utána mégsem imádkoznak tovább, hanem teljesen elsorvad az ima életük. Pedig nagyszerű pillanata volt az életüknek, amikor beleragyogott a mindenható Isten szeretete a hétköznapjukban. Rábízták a gondjukat, és az megoldódott. Mi az oka, hogy ezután abba hagyják az imádságot? És csak a maguk módján lesznek keresztjének, anélkül, hogy megtapasztalnák a hit erejét. Bizonyára ez kérdése volt az első keresztényeknek is. Ezért figyelmeztette őket Pál apostol, az imádságban legyetek kitartóak. De ugyanezt megtaláljuk a Kolossé levélben is. Ott is arra hívja fel a gyülekezet figyelmét Pál apostol, hogy a reménységben örvendezzenek, a nyomorúságban legyenek kitartóak, az imádságban pedig álhatatosak. Mind a két ige szakaszban ugyanaz a görög szó szerepel. Ez a kitartás, ez az álhatatosság azt jelenti, hogy az ember nem adja fel. És amikor már úgy érzi, hogy nincs tovább, az egésznek nincs értelme, akkor is folytatja. Most már nem a maga erejéből, hanem a mindenható Isten segítségével. Tehát mi az oka annak, hogy egyes hívő emberek abba hagyják az imádkozást? A legtöbb ember, ha bajban van, kér a mindenható Istentől. Isten pedig meghallgatja a kéréseinket. Így mondta Jézus Krisztus, ami mennyei atyánk elsőt ad igazaknak és hamisaknak. Felhozza a napját jókra is és gonoszokra is. Egyetlen feltétel tett, mint a zsidókhoz írt levél, hogy hittel kell kérni. Mert az lehetetlen dolog, hogy valaki nem hisz Istenben, és Isten mégis meghallgassa az imádságát. És ilyenkor Isten nagyon kegyelmes. Nem a mi bűneinkre tesz kint, hanem meghallgatja a kérésünket. Megtapasztalja a hívő ember a feltétel nélküli elfogadást. Nem érdemli meg, nincs is igazán elmélyedt kapcsolata az élő Istennel, és mégis beteljesül az, amire a legnagyobb szüksége van. Meghallgatja a mindenható a könyörgését. Hallottunk bizonyságtételt itt a templomunkban arról, hogy valaki börtönben volt, és ott hallgatta meg Isten az imádságát és a kérését. Elmondta a hívő ember, hogy a börtönben sehol sem lehet másütt egyedül az ember, csak a vécében. Ott borult le, ott térdelt le, és ott kezdett el imádkozni. A legtöbb magát hívőnek tartó ember idáig ütem. Kér, őszintén feltárja a szívét az élő Isten előtt, ő pedig meghallgatja az imádságát. És ez nagy örömet jelent a számára. De ezután kétfele válik az út. Vannak, akik abba hagyják, vannak, akik pedig egyre jobban elmélyednek az imádságban. Igen, vannak, akik abba hagyják. És beszélnek erről a problémáról, mindazok, akiknek nagyon mély, őszinte volt az ima életük. Amikor Isten szinte váratlanul és nagyon érdemtelenül meghallgatja az imádságunkat, azután visszavonja az ima meghallgatás jó érzését. Így mondják, hogy visszavonja. Miért? Azért, mert még a hívő ember nem jutott el oda, hogy letegye a bűneink az élő Isten előtt. Nem akarunk Isten személyes kapcsolatban lenni velünk, hogy ne történt volna meg ez a bűnvallás. Ne nyújtsd fel! Nem akarunk kapcsolatban lenni velünk, hogy ne történne meg ez a bűnvallás. A bűnvallással alakul ki az Atya és a Fiú közötti kapcsolatunk. Ő azt akarja, hogy egészen személyes viszonyban legyünk vele. A bűn megakadályozza, hogy élő kapcsolatunk legyen vele. És ezért azt várja, hogy boruljunk le előtte. Enélkül nem tudunk tovább lépni az ima életünkben. Aki viszont ezt a bűnvallást megteszi, az előbb-utóbb újabb áldásokat kap. Az meg fogja tapasztalni, hogy egyre mélyül az ima élete, hogy újra átéli az örömöt az élő Istennel. De nem elég az, hogy egyszer megvalljuk a mi bűneinket az élő Istennek. Beszél a Heidelbergi Káték arról, hogy szükséges az ó emberünket naponta megöldökölni, az új ember pedig felöltözni. És miközben naponta harcolunk az ó emberünkkel, a mindennapi bűneinkkel, és miközben felöltözünk az új embert, tapasztaljuk meg, hogy egyre jobban és jobban elmélyül az ima életünk. Egyre jobban és jobban fogjuk érteni a Biblia üzenetét, és egyre inkább érezni fogjuk Istennek a személyes jelenlétét az életünkben. Tehát a legtöbbetnek azért sorvad el az ima életük, mert nem gyakorolják a bűnvallást, az óember megöldöklését, sem az új ember felöltözését. De ha ez megtörténik is valakinek az életében, sajnos ezzel még nincsenek befejezve a nehézségek. Előfordul, hogy valaki már letette a bűneit Isten előtt, és mégis úgy érzi, hogy miközben imádkozik, rossz érzések töltik el. Előjönnek zavaros, régi gondolatok. Nem olyan bűnökre gondolok, amelyeket ő követette, azokat már megbánt, azokat már letette Isten előtt. Hanem olyan sérelmek, amelyeket ellene követtek el. Olyan dolgok jönnek elő, amitől saját maga az imádkozó ember is megijed. Az imádság csendjében Isten napvilágra hozza ezeket a nagyon régi dolgokat, amelyek igen mélyen el vannak temetve bennünk. Nem akarunk emlékezni rá, de mégis valahogy meghatározzák a cselekedeteinket. Meghatározzák azt, hogy egyszer csak kitörnek belőlünk az indulatok. Meghatározzák, hogy nem tudunk éjszaka aludni. Hogy erőt vesz rajtunk valami pánikszerű félelem és menekülni szeretnénk. Ezekkel a régi fájdalmas emlékekkel nem élhet együtt az ember. És Istennek ki kell ezt hoznia a lelkünk belsejéből. Ha ezekre a bűnökre tudatosan visszagondolunk, Isten elé visszük ezeket az ellenünk elkövetett bűnöket és sérelmeket, megbocsátjuk, akkor megszabadulunk tőlük. akkor már nem ezek fognak irányítani bennünket. Van, léteznek olyan sérelmek, amelyeket már évtizedek óta hordozunk. Talán már meg is haltak azok, akik elkövették mindezt ellenünk. Ha szeretnénk megszabadulni a rossz emlékektől, az ezek miatt fakadt indulat kitöréseinktől, akkor bocsássunk meg. Azért hozza elő az élő Isten, hogy ne a lelkünk mélyén mérgezzenek, hanem meg tudjunk bocsátani, és ezzel végleg le tudjuk zárni a múltunkat. Nem kínozni akar bennünket, hanem magához akar vonni. Az mindezzel a célja, hogy boldogok legyünk. Ezek nélkül nem lehet elmélyedt ima életünk. Neki kell segítenie, hogy rendet tudjunk rakni a lelkünk belsőjébe. Enélkül az ember soha nem fogja átélni, hogy békessége van Istennel. Amikor valaki úgy érzi az imádság közben, hogy nem jó érzés az imádság, hogy rossz gondolatok jönnek elő, akkor nem Istennel van a bajom, hanem a régi bűnökkel, azokkal, amiket ő követett el, meg azokkal, amiket ellene követtek el. De ha ezekért bocsánatot kér, és ezeket megbocsátja, akkor meg fog szabadulni ettől. És újra azt fogja érezni, hogy öröm a számára az imádság. Az Istennel való személyes együttlét alkalma. Ki kell takarítani a belső szobákat. Nem elég csak a felszínt rendezni. Nem elég csak azt a részét rendezni a lakásunknak, ahova beengedjük az idegeneket, ahova bele tekinthetnek azok, akik felszínesen ismernek bennünket. Az egészet ki kell takarítani. Néha előfordul, hogy egy-egy hívő embernek nagyon rendezetlenek az éjszakáit. Nem tud aludni. Néha előfordul, hogy valaki csak néhány órát ad saját magának az alvásra. Sokan csodálják is ezért, hogy milyen kötelességtudatú, milyen erős az akarat. Pedig ennek is lehet az az oka, hogy fél az elalvástól, mert rossz álmok, rossz gondolatok gyötrik. És ha túl korán szenderedne el, akkor hajnalba felébredne, és nem tudna aludni. Nincs békessége. Isten pedig magához akar ölelni, és azt szeretné, hogy békességünk legyen. Az a legörömtelőbb pillanat a hívő embernek, amikor föltárja Isten előtt ezeket az örömeit, bánatait, a régi sebeit. Ugyanúgy, ahogy egy gyermek elmondja mindezt az édesapjának vagy az édesanyjának. És attól kezdve békessége lesz. Nagyon sokan fölteszik a kérdést, vajon nem fantáziálás mindez? Nem arról van szó, hogy az ember imádság címén egy álomvilágba menekül? Nem erről van szó. Az imádság közben azt éljük át, hogy vannak dolgok, amiket nem is tudunk kimondani. És ebben különbözik az álomvilág az imádságtól. Az álomvilágban bármit el tudunk képzelni. Általában az álomvilág csodálatosan szép. Minden lehetséges benne. De az ellenkezője is előfordul, hogy valaki az álomvilágában kikeseregi magát. Beleéli magát egy-egy szenvedő embernek a helyzetébe. És megbocsát magának. És elnézi a régi bűnöket és a régi nyomorúságokat. De ez az álomvilág mindig az énről szól. Mindig úgy történnek benne a dolgok, hogy az énünk jól jöjjön ki belőle. Az imádság nem. Amikor egy hívő ember elkezd imádkozni, nagyon gyakran megtapasztalja, hogy valamiért nem tud imádkozni. Mert azt Isten nem akarja. És az Isten jelenlétében már nem tudja kimondani azt a kérését. Így is mondhatom, hogy lezárja Isten a könyörgésének azt a részét. Az imádságban nem az énről van szó, hanem róla, a mindenhatóról. A fantáziálás a leggyakrabban egy oldalú. Az imádságban pedig a mindenható Isten korrigál bennünket. Ez egy nagyon nagy dolog. Mondhatom így is, hogy korrigál, mondhatom így is, hogy korrepetál. Valamire megtanít, valamit kiigazít az életünkben. Valamit elrendez. Nekem éppen az elmúlt héten volt egy csodálatos élményem. Isten valamit korrigálni akart az életemben. Készültem valahol. Nyugodt voltam, kiegyensúlyozott, és hirtelen az emlékeim közül előjött egy régi emlék. És elgondolkoztam rajta. És persze, amikor az ember így elgondolkozik a dolgokon, akkor mindent az a saját énje szerint lát. És úgy tudja formálni az eseményeket, hogy így utólag végig gondolva az neki szépnek tűnjön. Aztán néhány óra múlva szinte újra játszottak az események. Hirtelen beugrott nekem a kép, hogy Isten azt akarja, hogy ne a régi gondolatokat ismételjen meg, hanem egyszerűen szó nélkül tegyen mindazt, amit helyesen kell, hogy lássak. Kiigazított, korrigált. Persze, amikor így kiabít bennünket Isten, nem azért teszi, hogy kipécézzen, nem azért teszi, hogy kiszúrjon velünk, vagy hogy megalázzon, épp ellenkezőleg. Azért, mert az övéi vagyunk, és a javunkat akarja. Azt szeretné, hogy olyanok legyünk, mint az ő szentjei és szeretei. Ezért kijavítja a hibánkat. Megtanít arra, hogy hogyan kell élnünk. Ő sokra értékel. Az ő szemében kiválasztott nemzetség, szent papság, megtartásra való nép vagyunk. De ez már nem egy feltétel nélküli elfogadás. A feltétel nélküli elfogadásra egy csecsemő esetében van szükség. Amikor a kis csecsemőt átöleli az édesanyja, és szereti, semmi feltétel nem szab, nem is tudná azt a kis csecsemőt teljesíteni. Ugyanilyen feltétel nélküli szeretetet tapasztalhat meg a hívő ember, amikor a mindenható az újjászületésekor elfogadja őt és magához öleli. De a későbbiekben már nem vagyunk csecsemők a hitben. Akkor már arra van szükségünk, hogy korrigáljon, neveljen, tanítson, formáljon az élő Isten, kiavingassa a hibáinkat. Nekünk pedig ilyenkor engedni kell, hogy a keresztény testvérek ránutassanak mindarra, amiben tévedtünk vagy hibáztunk. Későbbi szeret bennünket a mindenható Isten. De azzal szeret, hogy törődik velünk, hogy nem megy el szó nélkül a bűneink felett, hanem azt akarja, hogy megváltoztassuk az életünket, és megjobbuljunk. Mi a különbség az imádság és a fantáziálás között? Az, hogy az imádság mindig az, hogy a fantáziálás mindig az énről szól. Abban minden a mi elképzelésünk szerint történik. Szép is, meg könnyes, keserves nosztalgia is. Mind-mind arról szól, hogy mi milyen jók vagyunk, milyen szépen cselekedtünk, milyen nagyszerű volt minden. És abban, ha a rossz is volt, mi milyen fantasztikusan tudtuk megoldani a helyzetet. Az imádság egészen más. Abban Isten kiigazít. Abban rámutat a hibáinkra. Abban lezár egy-egy ilyen irreális gondolatsort. És nem engedi, hogy folyton önmagunkkal törődjünk. A fantáziálás azt jelenti, hogy az legyen, amit én jónak láttam. Az imádság pedig éppen ellenkezőleg, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem az élő Isten. Sajnos még ezzel sincsenek befejezve a nehézségeink. Hiába kértünk bocsánatot, hiába mi magunk is megbocsátottunk. Mégis nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy nincs erő az imádságunkban. Elmondjuk, kérjük, de nem éljük át az imádságnak az erejét. Pedig Jézus határozottan megmondta, ha az ő nevében kérünk valamit az atyától, akkor meg lesz. Sőt, azt mondta, hogy ha hittel kérünk, akkor még az is meg lesz, hogy a hegy beleugorjon a tengerbe. Miért tapasztaljuk azt, hogy nincs erő az imádságunkban? Erről egy nagyon érdekes dolgot mondott el valaki. Emlékszem arra, hogy mit mondott, de már nem tudtam a tegnapi napon megtalálni, hogy hol is olvastam én mindezt. Így mondta az illető. Vannak olyan emberek, akik úgy mennek Isten elé, mint ahogy a király elé oda megy a szolgája. Mindig bemennek, mindig ott vannak, de a királytól nem mernek, és nem is tudnak kérni semmit. A másik ember pedig úgy megy be Isten elé, mint ahogy a király elé bemegy a barátja. és bizalommal kér. Nem lép be olyan gyakran, mint az, aki a szolgálja. De amit kér, azt megteszi a király. És ő nyugodtan kérhet, bizalommal kérhet. Tudja, hogy a barátjának nem lesz a terhére a kérése. Jézus Krisztus azt ígérte, hogy ti az én barátaim vagytok. De ennek van egy feltétele. Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek mindazt, amit én parancsoltam nektek. A szolga nem tudja, hogy mi az Ura akarata. De ti tudjátok, mert én azt kijelentettem nektek. És amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Jézus Krisztus bennünket az ő barátainak nevezett. Mi is beszélhetünk így róla. De ennek van egy feltétele. Ha ő a barátunk, akkor meg kell cselekednünk az ő akaratát. Meg kell cselekednünk mindazt, amit megértettünk az igéből. Nem csak ideig óráig, hanem álhatatosan, türelmesen, mindig. Meg kell tennünk azt, amire korábban indítatást kaptunk. Ha ezt elmulasztjuk, akkor ne csodálkozunk azon, hogyha nem lesz erő az imádságunkban. Isten elvárja azt, hogy aki segítségül hívja az ő nevét, az cselekedje is az ő akaratát. Hadd fejezzem be azzal az ige hirdetést, hogy nagyon fontos, hogy ne maradjon el a háladás. A háladásban Istennek köszönjük meg, amit tett. Tehát kijelentjük, hogy az ő tette. Ővé az érdem, ővé a dicsőség. Ha magunknak tulajdonítjuk a sikereket, és úgy beszélünk mindarról, amit Isten cselekedett velünk, mintha azt mi tettük volna, ha úgy beszélünk a kegyelemről, mintha az a magunk érdeme lett volna, akkor ne csodálkozzunk azon, hogyha Isten újra meg fogja vonni az ő ima meghallgatását. A legtöbbet a háladással végezzük. Nem véletlenül tanított bennünket Jézus Krisztus a 10 leprás történetével. A 9 pedig hol van? 10 gyógyultak meg, és a 10 közül egy jött vissza. Azaz egy is idegen volt. Vajon ma jobb lenne az arány? A 10%-nál többen köszönik meg a hívő emberek közül azt a nagy jót, amit Isten velük cselekedett? Ha a hívő életünkből hiányzik az őszinte bűnvallás, az új emberrel való harcolás, ha hiányzik az új ember felöltözése, ha hiányzik a mások bűnének a megbocsátása, ha hiányzik a felismert dolgok megcselekvése és a háladás, akkor ne csodálkozzunk, hogy elsorvad az ima életünk. Akkor ne csodálkozzunk azon, hogy egy szép emlék marad, hogy valamikor meghallgatta Isten az imádságunkat. Az a nagy kegyelem, hogy mindig lehet újra kezdeni. Nem kell feladni. Mindig lehet újra kezdeni. Kérjük a mindenható Istent, hogy Krisztus érdeméért, aki meghalt értünk a Golgotai kereszten, megváltott a mi bűneinktől, és újjáteremtett bennünket az ő érdeméért, erősítse meg a mi ima életünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük az imádság áldott lehetőségét. Köszönjük, hogy az ima közben személyes kapcsolatban lehetünk veled. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, a gyülekezetünk betegeiért. Kérjük azt, hogy gyógyítsd meg a betegeinket. Imádkozunk hozzád azokért, akik kórházban vannak, azokért is, akik otthon lábadoznak. Kérjük, hogy te légy a gyógyítójuk. Köszönjük azokat, akikkel nagy csodát tettél, segítetted őket, erősítetted, támogattad az életüket. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, országunk vezetőjét. Kérjük azt, hogy segítsd őket, hogy megtalálják mindazt, amit az érdekünkben cselekedniük kell. Helyes döntéseket tudjanak hozni. Így könyörgünk hozzád az erdélyi, a kárpátaljai testvérgyülekezetünkért. Rád bízunk őket is. Kérjük szépen, hogy légy az ő segítségük és az ő támaszuk is. Eléd hozzuk, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, az építkezésünk ügyét. Olyan sok nehézséget tapasztaltunk meg, már eddig is mindeközben, de köszönjük, hogy mindig segítettél, és mindig jót hoztál ki belőle. Köszönjük, hogy a mostani időig is eljuttattad a mi ügyünket. De most könyörgünk, hogy ebben az újabb nehézségünkben te légy a segítségünk. Rád bízunk ezt az ügyünket is, és azt kérjük, hogy segítsd, hogy célba érkezhessünk. Olyan nagy szükségünk van, Urunk, áll. Nélküled azt érezzük, hogy semmit nem ér az életünk. A magunk erejéből nem tudjuk elérni a céljainkat. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk. Így könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, a gyászoló testvérekért. Kérünk szépen, hogy vigasztald meg őket az örök élet reményével. Mutasd meg a számunkra azt az országot, ahol te élsz, és ahova hazavász bennünket. Kérünk szépen, segítsd őket, hogy gyászukban hozzád meneküljenek, tőled vigasztalást kapjanak, és megtapasztalják azt, hogy milyen kegyelmes és irgalmas vagy, bár megsebzel, de be is kötözöd bennünket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, az elkövetkező időszakban a vírus fertőzésnek ebben a nehezebb időszakában is nagy kegyelmeddel, szereteteddel oltalmaz meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké.